eszembe, amikor a feleségem áldott állapotban volt, és már az utolsó pillanatokban volt, már jöttek a fájások, és akkor mondta, hogy hát menni kell. És ez délután volt 5 órakor, a legnagyobb csúcsforgalomban, és hát be kellett érni a kórházba, és akkor semmi más nem számított nekem, csak hogy idejében és egészségben beérjünk a kórházba, hogy minden szép rendben történhessen. És egy kicsit ilyen ez a történet is, hogy amikor vannak ezek a barátok, akiknek van egy béna barátja, ezeknek nem számít semmi más, csak az, hogy odaérhessenek Jézushoz. Jézus tudta, hogy már előre, ha elolvassátok a szöveget, majd otthon az egész 17. verstől a 26-ig olvassátok el, mert úgy kezdődik, hogy Jézus tudta, hogy farizeusok vannak ott, tudta, hogy olyan emberek veszik őt körbe, akik nem nagyon kedvelik, mondjuk úgy, és mégis Isten lelkének az indítására tudta, hogy gyógyítania kell. Jézusnak sose az volt a fontos, hogy mit szólnak mások, vagy ki mit mond. Őt, ha indítja az Isten lelke, az Atyának az akarata, akkor ő megy és teszi a dolgát. Ő gyógyít. Tudta, hogy nem fog tetszeni a farizeusoknak az, amit csinál majd. Még nincs ott a beteg sem, de ő Isten lévén tudja, hogy mi fog történni. És ez az első momentum már felveti számunkra a kérdést, hogy mi mennyire nézünk körbe, amikor Istenről beszélünk. Ugye nem hallja senki, hogy bizonyságot teszek. Hogy nekünk mennyire fontos az emberek véleménye arról, hogy hova is megyünk most vasárnap? Hova is jár a gyerekem? Én hova is járok iskolába? Hova megyek péntek délután? Hogy én nem megyek azzal az árral, amit a világ mond nekem? Jézusnak nem számított az, hogy ki mit mond. Nekünk mennyire számít? És hadd válaszoljam ezt meg, hogy én sokszor úgy látom, hogy számít, hogy mit mond más. Mi is like vadászok vagyunk, testvérek. Lehet, hogy nem vagyunk fönn Facebookon, mondjuk a fiatalabbak már fönn vannak, de idősebb fejjel is azok vagyunk, keressük az elismerést. Ki mit szól, ki hogy néz rám. És fiatalon ez még inkább így van, ugye, hogy hát mit mondanak rám az emberek. Jézus, amikor egyébként fölteszi ezt a kérdést, hogy kinek látnak engem az emberek más helyen, akkor nem arra kíváncsi, hogy jaj, elég jó vagyok, elég szent vagyok, elég hasonló vagyok az Istenhez, hanem az embereknek az érzületét, az ő véleményüket akarja megtudni, hogyan állnak ő hozzá, hogy mi van a körülötte lévők szívében, erre akar rámutatni. Édesapám nem hívő ember, ugye ezt már sokszor elmondtam, minden elég gyakran jönnek hozzánk ebédre, ugye ők Pesten laknak, ellátogatnak 2-3 hetente, megnézik az unokákat, meg bennünket is, és hát apukám így mondja a saját szövegét ezotériáról, homeopátiáról, mindenféléről, ami tudja, hogy nekünk ez nem téma. Illetve pont, hogy idegesít bennünket, pont, hogy mi egész mást vallunk, de ő mondja. És ezen gondolkodtunk a feleségemmel, hogy mi mennyire tapintatosak vagyunk mi keresztjének, hogy mennyire szükség lenne arra, hogy mi se törődjünk azzal. Hát apukám tudja, hogy mindketten lelkészek vagyunk, egész más alapon próbáljuk az életünket vezetni, de ő akkor is elmondja, nem érdekli őt, hogy érdekel-e ez bennünket, vagy egyetértünk. Ez ő elmondja, amit ő akar. A nagymamám volt ilyen egyébként, de ez most mindegy. és hogy mi mennyiszer tapintatosak vagyunk, testvérek. Jaj, nehogy megbántsunk embereket kereszténységünkkel, és sajnos erre tart ugye a világ, ugye? Ha vegyük le a keresztet a templomról, nehogy megbántsuk szegény muszlim testvéreinket. Ugye? Takarjuk el. Vagy a munkahelyen nem erőltetem rá a hitvallásomat a kollégákra. Ugyan látom, hogy mennek a halálba, elvesznek. Ők is bénák. Nem tudnak lelki értelembe járni, de nem baj, én nem mondom meg, nehogy megbántsam őket. Ezt már biztos mondtam, de aki idősebb, tudja, hogy amikor Yasser Arafat itt járt nagyon régen, leszállt a repülő, az egész követség ugye ott volt a repülőtéren, és pont amikor leszálltak, akkor volt a öt imának az egyike. És akkor ott álltak a magyar főméltóságok, a nagykövetek, a mindenki, és akkor az Arafaték meg azt mondták, hogy bocsika, most nekünk ima van, ti várjatok. És ott a repülőtéren imádkoztak, és mindenki állt és várta, hogy ők imádkozhassanak. Nekik ez nem téma. A vallási szükségem tiltja a vallásom, hogy most ne imádkozzak. Mennyire tapintatosak vagyunk mi, testvérek. Jézus ilyen értelemben nem volt tapintatos. Azt olvasjuk őről, hogy az Úr ereje indította őt, és megy. Megy, nem kérdezi. Ő onnantól kezdve, hogy megszületett, ő azt teszi, amit az Atya akar. Ugye már 12 éves korában is, amikor ott felejti magát a templomban, és szegény szülei mennek utána, hogy de hát téged kerestünk életre, halálra, hát aggódtunk érted, akkor megmondja ilyen teljes természetességgel a szüleinek, hogy nem tudjátok, hogy nekem az Atyám házában kell lennem? Nekem azt kell csinálnom, amit az Atya mond. És mi hívő keresztények, akik elvileg azt valljuk magunkról, hogy mi az ő követői vagyunk, az ő gyermekei vagyunk, mennyire tudjuk ezt ilyen természetességgel mondani? Én azt teszem, amit az Atya mond. Ez olyan, hogy érzem belül, érezted-e már belül, hogy mennem kellene. Talán meg kéne látogatnom ezt a testvért. Talán oda kéne mennem hozzá, és beszélgetnem kéne vele. Talán le kéne hajolnom. Talán egy kicsit másképp kéne viselkednem ezzel a másik emberrel. De aztán egyben maradunk és megyünk tovább. Ez olyan, mint a férfiak és a megszerelendő dolgok a ház körül. A feleségem minden gyakran felhívja a figyelmemet arra, hogy hát mozog a kilincs. Igen, meg kellene csinálni, igen, igen. És megyek tovább. És akkor mondom neki, ugye van ez a vicc, hogy nem kell minden fél évben szólni, hogy mozog a kilincs. Mennyi minden ilyen dolog van, hogy végignézünk a kerten, a házon, a kocsin, és azt mondja, hogy hú, meg kellene csinálni ezt is, be kéne fizetni azt is, el kéne menni oda is, kéne venni azt is. És az Isten dolgaival is így vagyunk, hogy hú, meg kéne már térnem. Annyira jó volt, hogy van egy ifisünk, aki tudja, hogy meg kell térni. Ő már eljutott arra az állapotra, hogy a megtérés az az élet, és hogy neki örök élete kell, hogy legyen. És mindig mondja nekem, én meg kellett volna már térnem. Meg kellene most ebben a táborba térnem. És milyen jó, amikor ez valósággá válik, hogy igen, ez megy, és sikerül, és megteszem. Jézus nem áll meg, hanem megy és gyógyít annak ellenére, hogy tudja, hogy kik veszik körbe. És hát ugye halogatunk, én egy nagy halogató vagyok, mindent az utolsó pillanatban. Ti ne legyetek azok, én és nekem se kéne annak lennem. Ha valamit halogatunk, hogy jó, akkor majd megteszem, akkor az azt jelenti, hogy soha nem teszem meg. Csak akkor, amikor már ég a ház, és akkor már lehet, hogy késő. És valahogy így voltak ezek a ennek a bénának, ennek valószínűleg agyvérzés kapott, és nem tudott se járni, se beszélni. Ennek a barátai, ezeknek teljesen természetes volt, hogy menni kell. Mint én, amikor született a gyerekem. Hát nincs az, hogy hát még várjunk egy kicsit, vagy meglátjuk, mi lesz. Menni kell. Vinni kell Jézushoz ezt az embert, mert ő meg tudja gyógyítani, és ahhoz viszik, aki meg tudja tényleg gyógyítani. Nem máshova viszik. Ez olyan, mint a feleségemet máshova vinném, mondjuk moziba, hogy nézzünk meg egy filmet a szülésről. Segített volna rajta ez? Nem valószínű. Ahhoz viszik, aki tud segíteni, és viszik, nem állnak meg. Mert azt akarják, hogy ez az ember meggyógyuljon. Testvérek, nem tudom, felnőttek, szülők, volt-e már a gyereketek beteg? Gondolom, igen. Én, nekem két kislányom van, és tudom, hogy milyen érzés az, amikor ők betegek. Akkor szinte megáll az élet. Semmi mással nem foglalkozunk a feleségemmel, akkor hát nyilván kell mással is, de minden gondolatunk azon, csak legyen jól. Csak nehogy baj legyen, csak érezze jobban magát, mert ha egy gyerek beteg egy családban, akkor az egy egész más állapot, akkor mindenki idegesebb, akkor mindenki arra figyel. Csak gyógyuljon meg, mindenki azért dolgozik, hogy ez megtörténjen. Persze ez nem megy egy-kettőre. És akkor nem tétovázunk, hogy hát még elmenjünk moziba, beteg a gyerek, majd meggyógyul. Aki olyan szülő, azt tudja, hogy segíteni kell. Ezt már magadtól érzed, amikor szülő vagy. És ezek a barátok, ezeknek nem őket nem érdekli semmi, csak hogy a céljukat elérjék. Hogy ennek a betegnek Jézus elé kell jutnia. Nem érdekli őket, hogy ott a tömeg. Mondhatnák ennek a szegény betegnek, hogy hát bocsi, nagyon nagy a tömeg, nem tudunk bevinni, itt hagyunk, majd old meg, szevasz. Hanem akkor keresünk egy másik megoldást. Nem tudunk bemenni az ajtón, akkor bemegyünk a háztetőn. Mennyire őrültségnek hangzik, de mégis ez éri el a célt. Ettől érik el a célt. És nem érdekli őket az sem, hogy hát mit fog szólni a tulaj, hát, hogy meg kell csinálni ezt a házat, hát beesik az eső, beázik. Abban a pillanatban ez nem érdekli őket. És mennyire rossz, testvérek, hogy mi sokszor egész mással foglalkozunk, olyan dolgokkal, ami nem fontos. Külsőségekkel, hogy vajon hogy néz ki a tető? Itt a templomban is, itt a gyülekezetben is. Elég szépen áll a lelkészen a ruha. Elég rendezett az ifi terem. Elég jól áll az öltözékünk. Elég rend van mindenhol. Fontosak ezek, persze, fontos, hogy ne ázzon be a ház. De akkor, amikor üdvösségre van szükség, amikor gyógyításra van szükség, amikor az életre lenne szükség, akkor nem ezzel törődünk. Erről jut eszembe szintén apukám. Sajnos, de ez már 20 évvel ezelőtt volt, anyukám karambolozott. Elég csúnyán ő egy korzával járt, és egy Volga, aki tudja, hogy milyen egy Volga, régebbiek, az belement oldalról. Nem lett komoly baj, a agyrázkodás, a nyakficama lett anyukámnak, de hát ott épp ment augusztus 20-án a nagymamámhoz, és egy görög dinnyét vitt, a görög dinnye szétlocsant, de ő megmaradt. De állt a forgalom, és a mentőknek anyukám, aki orvos, mondta, hogy álljunk meg, várjuk meg a férjemet, szeretném még látni. Meg megmondani, hogy hova megyünk meg, hogy mi legyen. És fölhívták apukámat, és mondták, hogy anyukám autóbalesetet szenvedett. És én akkor, mint egy gyerek, éppen egy ilyen lisztel tömött gyurmával játszottam, egy ilyen fej volt, biztos tudjátok, régen volt ilyen a gyerekeknek, és akkor lehetett így a mimikáját csinálni. És pont abban a pillanatban, amikor ez a telefon érkezett, én azt szétszakítottam, és mint egy szép felhő, az így elterült a szobában, és minden lisztes lett. És apukám, akit egyébként nagyon szeretek, és egy nagyon bölcs ember, akkor azt mondta, hogy megyünk, drágám, nem soká, elővette a porszívót, és elkezdte porszívózni a lisztet. Én gyerek voltam, nem nagyon szólhattam ebbe bele, de anyukám, miután egy fél óra múlva, vagy háromnegyed óra múlva odaértünk, ami ugye egy 10 perces út lett volna, vagy 5, megkérdezi, hogy mi tartott ennyi ideig? És akkor apukám mondta, hát össze kellett szedni a gyurmát a földről. Mi a fontos, testvérek? Most itt nem ez lett volna ugye a fontos. Sokszor ezt csináljuk, és ebben megyünk tönkre, testvérek, hogy ilyen lisztet takarítunk szemenként az életünkbe. Nem az igazán fontossal, hogy valaki beteg, vagy lehet, hogy én vagyok az, aki haldoklom, és gyurmát szedek, mert az fontosabb. Nézzünk magunkba e téren. Ha Isten indít, akkor ne érdekeljen semmi. Persze, ha tényleg Isten indít, mert azért ebben is vannak félreértések, hogy azt mondjuk, hogy Isten indít engem, és butaságokat csinálunk. Honnan tudjuk, hogy Isten indít, és ő mondja, hogy menj? Onnan, hogy van egy meggyőződésed, ez rendben van, az megáll a Biblia alapján, tehát nem ellentétes azzal, amit a Biblia mond. A józanésznek is, vagy hogy mondjam, józanésszel felfogható, és nem mond ellent a józanésznek, és a hívő testvérek is azt mondják rá, hogy oké. Mert nem egyedül vitték ezt a bénát, nem egyedül vitte valaki keresztül a tetőn ezt a bénát, hanem többen voltak, ők ezt közösségben látták jónak. És együtt győződtek meg arról, hogy most erre van szükség. Ha tényleg az Isten indít, akkor menjél! És nem érdekes az, hogy mit mondanak a hívők, nem érdekes, hogy mit mond a tömeg, nem érdekes, hogy mit mond valaki, a ház tulajdonosa, segíteni kell. Amikor Csőszre jöttem, akkor sokan mondták, hogy hát te normális vagy, te Pesten nőttél fel. Hát te nem fogsz, tehát életedben nem fogtál kapát a kezedbe, azt se tudod, melyik végét kell megfogni. Hát nehogy már. De az Isten azt mondta, hogy menni kell, és jöttem. Akkor nem számított. És Isten megadja ennek a jutalmát, mert Jézus erre a hitre válaszol azzal, amikor leeresztik oda ezt a bénát, hogy megbocsátattak néked a te vétkeid, mondja a betegnek. Először felvetődik ez a kérdés, hogy miért ez a reakció, hiszen nem ezért engedték le oda, hogy bocsásd meg a vétkeit, Jézus, hanem hogy gyógyítsd meg. De hadd mondjam, testvérek, és ez nagyon fontos, mint ahogy nekünk is a legfontosabbal kell törődni, gyurma és autóbaleset, Jézus is a legfontosabbal törődik. Látja, hogy béna ez az ember. Látszólag ez a legnagyobb baja. De valójában nem ez a legnagyobb baja, hanem az a legnagyobb baja, hogy nincs üdvössége. Elveszett ember. Ha ő most meghalna, akkor a pokolba kerülne. És ezért a legfontosabbat orvosolja. Azt mondja, hogy megbocsátattak neked a te vétkeid. És testvérek, nézzünk magunkba. Lehet, hogy nem az a legnagyobb bajunk, hogy nem olyan a házunk, amilyen. Lehet, hogy nem az a bajunk, hogy nem olyan a kocsink, amilyet szeretnénk. Lehet, hogy nem az a legnagyobb bajunk, hogy nem teljes az egészségünk, bizonyára többen betegek itt is közöttünk. Nem az a legnagyobb baj. Az a baj, hogyha nincs üdvösséged. Hogyha nincs reménységed. Hogyha most menni kéne, akkor nem tudod azt mondani, hogy ő vele tölteném el az örökké valóságot. Gondoljunk a bajainkra. Mi a legnagyobb bajunk? Megfordítom ezt. Lehet mindened egészséges. Lehetsz gazdag. Lehetsz okos. Lehet sok diplomás. Lehetsz rendes ember, erkölcsös. De ha a lelked beteg, és hány ilyen ember van, testvére, külsőre nagyon jól néz ki mindenki, hányan járnak pszichológushoz, pszichiáterhez, mert a lelkük beteg, el van veszve. És lehet, hogy te is úgy ülsz itt, hogy de jó, itt vagyok a templomban, hát külsőre ez nagyszerű, vallásos cselekmény, mindenki bólogat, hogy eljöttél a templomba, de belül mi a helyzet? Mi a helyzet belül? Nem beteg a lelked? Meg vannak bocsátva a bűneid? Azok a bűneid, amikről még lehet, hogy senkinek nem beszéltél, de az Isten látja. Nem csak most, nem csak itt, mert ezt mondogattam, hogy az Isten házában, de az Isten háza az az egész világ. Otthon is, amikor egyedül vagy, akkor is látja az Isten. Megbocsátottak-e néked a bűneid? A legnagyobb nyomorúságot megoldódott-e már? És megoldódik újra és újra. Érdekes, hogy a gyógyítás, erre a megbocsátása, hogy Jézus azt mondja, hogy megbocsátottak neked a bűneid, a beteg nem mond semmit. Lehet, hogy nem is tudott, mondom, mert olyan állapotban volt, de valószínű ő is rájön, hogy erre volt neki igazán szüksége. De a vallásosak, az akkori kor legmenőbb hívői, azok megbotránkoznak. Nekik ez nem tetszik, hogy megbocsátja Jézus a vétkeket, de miért? Csak azért botránkoznak meg rajta, mert számukra Jézus nem az Isten fia. Mert meg is kérdezik, ezt mondják, hogy kicsoda ez, hogy megbocsátja a vétkeket. Ez olyan, hogy amikor egy embert elítélnek, a börtönbe kerül, és kap egy levelet, hogy felmentették minden vád alól, és szabadon hazamehet, akkor a börtönigazgató kérdezi, kicsoda ír ilyeneket? És hogyha a köztársasági elnök aláírása van ott, a levél alján, akkor szabadon kell engedni. Ha bárkinek, a Boltos Józsi bácsinak az aláírása lenne ott, akkor nem engednék szabadon a foglyot, de Magyarországon csak a köztársasági elnök adhat kegyelmet. Ő ezt megteheti. Kérdés, hogy felismerjük-e, hogy ki írja azt a levelet? Ki az, aki itt van? Ki az, aki gyógyít? A farizeusok nem ismerték fel, hogy Jézus az Isten fia. Számukra csak egy ember volt, és ezért megbotránkoztató volt. Hát nehogy már te bocsásd meg a vétkeket. Nem akarják elhinni, hogy ő az Isten fia. Vagy nem tudják elhinni, hogy ő az Isten fia. És ezért felvetődik a kérdés számunkra is, testvérek, hogy nekünk kicsoda Jézus, csak egy régi történelmi szereplő, akkor tényleg nem tud hatást gyakorolni az életedre. Azon kívül, hogy jaj de nemes és jaj de erkölcsös. De ha ő az Isten fia, ő az, aki megteremtette ezt a világot benne téged is, aki elrendelte, hogy ma itt legyél, aki látja a te lelkedet, akkor ő bizony meg tudja bocsátani a te vétkeidet is. És nincs ennél nagyobb dolog. Nincs ennél nagyobb dolog a világon. Ha ő az Isten fia, ő a megváltó. Ő a szabadító számodra. És lehet, hogy úgy ülsz itt évek óta, hogy Jézus csak egy történelmi személy, akiről hallgatsz sokat, de nem lett személyes megváltóddal. Hát mit érne az? Jó történelem óra, csak nagyon hosszú és nagyon unalmas. De ha Jézus valódi személy és élő személy, akkor izgalmas, ami itt történik a templomban. Akkor izgalmas a hívő élet. Mert akkor van tétje, hogy megvallom-e a családomban, aki nem hívő. Megvallom-e a kollégáimnak, a szomszédaimnak és a többieknek. Akkor annak van tétje. Aztán Jézus nem csak a lelkét gyógyítja meg ennek az embernek, hanem a testét is, ráadásképpen. Ez egy bizonyságtétel, egy jel, hogy ő neki van hatalma arra is, hogy meggyógyítsa a bénát. De nem azért gyógyítja meg, mert ez a legnagyobb problémája, csak azért, ezt le is írja a Biblia, hogy bizonyságot tegyen önmagáról, neki van hatalma erre. Ilyen is van, testvére. Nézzünk körül, történnek a csendes csodák körülöttünk, lehet, hogy velünk is. És képzeljétek el nálunk szerencsétlenebb helyzetben lévő keresztények, akiket üldöznek, ott nagyobb csodák történnek, mert nagyobb erővel hívják segítségül az ő nevét, és szabadulások történnek, gyógyulások, de itt a gyülekezetben is átéltünk már ilyet, hogy Isten meggyógyított bizonyára, most többen fölemelhetnétek a kezeteket, csodát tett velem az Úr. De ha nem tenné is, testvérek, hogyha nem gyógyítana meg, mert nem tudjuk, hogy mi az ő akarata, akkor is a lelkedet meggyógyítja, meg akarja gyógyítani, meg akar téged szabadítani, hogy szabad legyél. És mit látunk? Meggyógyítja ezt az embert, azt mondja, kelj fel és járj, ugye itt a fiatalok nagyon szépen ezzel a kartonnal elmutogatták ezt. Azt olvasjuk, hogy a béna Isten dicsőítve hazament. És mindenki, aki látta ezt az egészet, dicsőítette az Istent. Sokat beszélünk a dicsőítésről a gyülekezetben. Ezt nem csak zenével lehet, sőt, dicsőíteni lehet mindennelőtt. Azzal, hogy szolgálok neki, azzal, hogy adakozok, azzal, hogy odaszánom az életem, azzal, hogy kedves vagyok a másikkal, azzal, akivel egyébként nem nagyon lennék kedves, azzal tudom dicsőíteni őt, hogy elvégzem a feladatomat, és minőségi módon próbálom azt elvégezni, hogy nem halogatok, hogy megyek, amikor hívnak. Ezzel tudom dicsőíteni őt. És testvérek, amikor éneklünk, amikor szóban, vagy imádságban dicsőítjük őt, vagy énekszóban dicsőítjük őt, de jó lenne, ha azért tudnánk dicsőíteni, mert ő meggyógyított bennünket, akkor egész másképp szólna az ének. Akkor egész más lenne a gondolatunk a dicsőítésről. Mert az, akit Isten megajándékozott, az nem tud más tenni, csak dicsőíteni. Most pénteken a fiatalokkal megnéztünk egy videót, ugye Kovács András Péter humoristának a bizonyságtételét. Ő arról beszél, hogy amikor őt az iskolában, a katolikus iskolában megszólította az Isten, mindenki röhögött körülötte, őt megérintette az Isten, átélte az Istennek a szeretetét, hogy Isten őt személyesen szereti, akkor azt mondja, hogy napokig csak sírni tudott. Hogy a föld fölött járt 50 centivel, olyan egész más volt, mert átélte azt, hogy Isten engem személyesen megszólít, és hogy csak napok múltán tudott válaszolni az Istennek a szavára, hogy igen, atyám, itt vagyok, használj engem, stb. Nem mondta tovább, nézzétek meg YouTube-on, fönn van az ő bizonyságtétele. Ilyen, amikor Isten megszólít bennünket, akkor nem tudunk más csinálni, csak dicsőíteni őt. Befejezem azzal, hogy ez az ige a cipelésről szól, cipekedésről. Mit cipelsz? Addig nem tudsz másokat cipelni, addig nem tudsz mást Jézushoz vinni, amíg te magad nem mentél oda. Amíg te a saját bűneidet, a saját terheidet cipeled, a saját elvárásaidat cipeled, a mások elvárásait cipeled, amíg a többiekre nézel, addig nem tudsz cipelni másokat. Le lehet tenni Jézus lábainál. És lehet, hogy te vagy az, akinek szüksége lenne valakire, hogy bevigyen Jézushoz. És testvéreim, akik jól vagytok, akik úgy érzitek, hogy Isten előtt erősen álltok, ki az, akit cipeltek? Nézzetek körbe! Nézzetek körbe a mellettetek lévőt, nézzétek meg most tényleg! Forduljatok körbe, nézzétek meg az embereket, én most mindenkit látok, nagyjából. Ők azok, akiknek szüksége van arra, hogy te cipeld. És ők azok, akik tudnak segíteni. Nem más testvérek, nem mástól várjátok, nem az algopirin, nem a Xanax, nem a kóla, nem a hamburger, mondom magamnak, hanem mi vagyunk azok, akik egymást tudjuk cipelni. Adja meg az Isten, hogy ilyen közösség legyünk ő általa, hogy a mi közösségünk őt dicsőítse azért, mert ő megszabadított, megváltott, bűneinktől megtisztított bennünket. Így legyen. Amen. Fennállva imádkozzunk. De még előtte egy ráfelelő éneket énekeljük, 465. dicséretünket. Maradjunk fennállva, 465. dicséretünket énekeljük el válaszképpen, és legyen ez egy dicséret. És valóban legyen egy dicsőítés. Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet. Személyemet ne vesse meg, szelíd szemed, Úr Jézus. Csendben hagyjuk meg a fejünket, vonjuk le a szemünket, és gondoljuk végig magunkban azt, hogy ki az, akire mi vagyunk rászorulva, kinek kell szólnunk nekünk, hogy el kell mennem, vagy ki az, aki már szólni se tud a nyomortól, a megterheltségtől, és nekünk kell felemelni és elvinni őt Jézus elé. Ezért imádkozunk most egy csendben. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te a válladra vetted, te cipelted az összes bűnünket. Te meghaltál azokért, akik akkor éltek, és meghaltál a mi bűneinkért is. Köszönjük, hogy neked nem számított az, hogy mit mondanak az emberek, vagy mit súg a füledbe a sátán, a hazugság atya. Neked nem számított az emberi elvárás, pedig te is ember voltál, valóságos ember is voltál. Minden nyomorát ismerted, minden örömét ismerted az ember voltnak, a emberlétnek. Köszönjük, hogy vállaltad ezt, vállaltad a keresztet, vállaltad, hogy magadra veszed a mi összes bűnünket. Megvalljuk előtted, hogy méltatlanok vagyunk erre, és kérünk téged, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, azt is, amit akár már ezen a héten elkövettünk, és bocsásd meg azokat a vétkeinket is, amiket ki sem merünk mondani, könyörülj mi rajtunk. gyógyíts meg bennünket is, Istenünk, szüksége van a lelkünknek a gyógyulásra. Szükségünk van arra, hogy szabaduljunk a terheinktől, a másoknak való megfeleléstől. És Urunk, bocsásd meg, hogy oly sok bénát hagyunk az út szélén. Látjuk a lelki betegeket, látjuk a nyomorultakat, és azt mondjuk, hogy nekünk is megvan az elég bajunk, mit törődjek én másokkal. Bocsáss meg, amikor te indítottál és hívtál, akkor nem mentünk, hanem halogattunk. Vagy a többiekre néztünk, az emberekre, hogy mit szólnak, jaj, mi lesz. Egész másképp ismertek meg engem a kollégák, jaj, mit fognak szólni, ha hirtelen keresztjén leszek. Mi lesz, hogyha komolyan gondolom végre a kereszténységet, mit szól a feleségem? Mit szól a férjem, mit szól az anyám, a gyerekem? Ó, Urunk, nem bízunk magunkban, és félünk odaszánni magunkat neked. Urunk, rendelj mellénk olyanokat, mert talán olyanok vagyunk, hogy már szólni se bírunk. Szóltunk talán már sokszor, vagy sosem, hogy szükségünk lenne gyógyulásra. Olyan bénák vagyunk mindenféle értelemben, Istenünk. Adj mellénk testvéreket, akik felemelnek és elvisznek akár a tetőn keresztül is. És hogyha mi vagyunk éppen azok, akiknek másokat kell cipelni, akkor adj erőt, adj bátorságot, nem törődve mással, akár az eddigi gondolatainkkal, eddigi véleményünkkel, tudjunk attól elvonatkoztatni és odafordulni ahhoz, aki béna, aki beteg lelki értelemben. Segíts, hogy meglássuk ezt. És Urunk, add, hogy a fontos dolgokkal törődjünk, ne az apróságokkal, amik elmúlnak, a te lelked által segíts szeretni a mellettünk élőt. És te látod, Urunk, hogy valóban testileg is sokan betegek közöttünk, ha kedves előtted, akkor tegyél csodát, építs fel bennünket egészen testileg is, állj meg ágyak mellett, beteg tagok mellett, te teremtsd újra a mi tagjainkat, amit mi elrontottunk, vagy megbetegedtek, te újítsd meg a betegeket, te gyógyítsd meg őket. És Urunk, gyógyítsd meg a gyülekezetet, az egyházat, te légy az orvosa annak is, te emeld fel a béna egyházat, a béna lelkészeket. Urunk, te gyógyíts bennünket is a te nagy nevedért, hogy dicsőíthessünk téged, és a mi dicsőítésünk az hiteles legyen, szívből jövő legyen, valódi legyen. Hogy meglássa ez a világ, hogy mi a tieid vagyunk, és tudunk egymást, tudjuk egymást felemelni, cipelni a te nagy nevedért. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyétek az áldást, fogadjátok az áldást Isten szavával. Jézus mondja, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. és záró énekünket énekeljük el, 395. dicséretünket, 395. dicséretünk mindegyik versét énekeljük zárásképpen. Ez a dicséret úgy kezdődik, hogy Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe. Hát sokszor énekeljük, szeretjük ezt az éneket, és olyan is van benne, hogy hát egymás sért akár vérünket is tudjuk ontani. A mi helyzetünk az, hogy most nem kell egymásért a vérünket ontani, de ezzel énekeljük és valljuk meg, hogy valóban azt, amit mi meg tudunk tenni, azt viszont tegyük meg, énekeljük ezt az éneket.